Igen. Igen, mennyei atyánk. Köszönjük neked, hogy hozzád kiálthatunk, hogy hozzád szólhatunk. Köszönjük, Uram, azt a szabad menetelt, amink van, hozzád azt a bizalmat, amink lehet feléd. Uram, köszönjük a fiúságnak a szellemét, és Uram, tényleg azért imádkozunk, hogy a Te igéddel is látogass meg bennünket, és egyes-egyenként úgy vegyél körbe bennünket, ahogy arra szükségünk van, hogy mindannyiunk úgy gazdagodjunk, és nőjünk közel hozzád, és növekedjünk a hitünkben, és erősödjünk benned, ahogy arra szükségünk van, mert Te tudod a szükségeinket, és segíts nekünk ebben Jézus nevében. Amen. 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 Gyertek, kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat az apostolok cselekedetei 2-nél, és innen fogok olvasni, bár olvastuk már ezt a részt az elmúlt hónapokban, de még egyszer szeretném felolvasni, és nagyon jó benneteket még egyszer így szeretném kifejezni, látni. Örülünk nagyon, hogy együtt lehetünk. És gyertek, olvassuk el ezt a részt a 36-tól a 47. versig. És a mai témánk az az, hogy az egyéni és közösségi megújulás. Egyéni és közösségi megújulás. Vagy ébredés. Használhatjuk mindkét kifejezést. Tehát egy lelki-szellemi megújulás az egyéni életünkben, és egy lelki-szellemi megújulás egy közösségben, egy gyülekezetben. És ezt látjuk itt az apostolok cselekedetei 2-ben, rögtön pünköskor, a 36-tól a 47. versekig. Hallgassátok figyelmesen. Péter prédikációjával fogom befejezni, vagy az utolsó mondatát olvasom, és utána pedig, hogy mi lett ennek az eredménye. Bizonyosan tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt, Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek, amit hallottak, szíven találta őket. És azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig azt mondta nekik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert nektek szól az ígéret, és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr, a mi Istenünk. Sok más beszéddel is intette, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg ettől a gonosz nemzedéktől. Akik azért örömmel fogadták szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk, és álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadt, ahogy az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaitakat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek szüksége volt. Minden nap kitartóan, egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve eledelben. Istent dicsőítve, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azért is olvastam fel ezt a részt, mert a mai témánk az egyéni és a közösségi megújulás, és itt egy ilyen megújulást, egy ilyen ébredést látunk ebben a részben. Egy olyan ébredést, ahol a Szent Szellem eljön, ahol emberek megtérnek, ahol megtörténik egy nagy volumenű változás, és ez a fajta ébredés, ez végig söpör Jeruzsálemen, és az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ennek a történetét. És az ébredés a megújulás Isten munkája, amely során az egyház megszépül, erőre kap, annak köszönhetően, hogy a Szent Lélek, a Szent Szellem erőteljesebben működik. Tehát, hogy az ébredés, a megújulás, az nem más, mint a Szent Szellem hétköznapi munkája, amiről majd mindjárt fogok beszélni, intenzívvé válik. Intenzívebbé válik. Hogy milyen intenzívebbé, majd meg fogjuk látni, ez sok mindentől függ, de hogy a Szent Szellemnek a hétköznapi munkája az egy intenzívebbé válik és működik, és ennek során az egyház megszépül, megújul, erőre kap. És ez látjuk így az egész Bibliában. Valahol azt olvastam, hogy legalább 24 ilyen megújulás, ébredés van feljegyezve a Bibliában. Bírák könyvétől kezdve, az Ószövetségben, a különböző királyoknál, Josafát királynál, Ezékiás királynál, Jósiás királynál látunk ilyen nemzeti megújulásokat, olyan megújulásokat, ahol Istennek a Szelleme jön, felismerik a bűneiket, megtérnek belőle, Istenhez kiáltanak, észlelik Istennek a jóságát, és eljön úgymond Isten az ő jelenlétében, és hogy megújul Istennek a népe. Apostolok cselekedeteiben is sok és több ilyen megújulást olvasunk. Az ébredések sok mindenben különbözhetnek, vagy a megújulások. Például különbözhetnek nagyságukban, vagy hogy kiterjedésükben. Ez lehet egyetlen egy személyben, hogy van egy valaki, aki hívő, vagy hívővé lett, és van az életében egy ilyen megújulás. Felfedezi Istent, felfedezi Isten hatalmát, nagyságát, szeretetét, élővé válik számára, mert alapvetően arról szól, és majd mindjárt látni fogjátok a Szent Szellem munkája, hogy a Szent Szellem élővé teszi számunkra Jézust. És ez egy megújulás, és lehet, hogy valaki 30 éve hívő, és aztán történik egy megújulás az életébe. Éhes lesz Istenre, szomjas lesz Istenre, vágyakozóvá válik, Istennek az igéje valósággá válik az ő életében, az imádság valóságossá válik, az Atya jósága, szeretete nem csak egy információ az ő elmébe, hanem valóságos az ő szívében. És tehát, hogy történhet egy személyben, történhet egy gyülekezetben az megújulás, az ébredés, történhet egy felekezeten belül, történhet egy városban, történhet egy országban. Látjuk ezt így a történelem során, hogy vannak olyan ébredések, amelyek egy egész országot felráznak. Látjuk ezt sok helyen, Koreában, Kínában, Walesben, az Egyesült Államokban az évek során, Magyarországon is volt ilyenfajta, ilyen volumenű ébredés vagy megújulás. Tehát lehet személyes, lehet egy gyülekezetben, egy városban, egy országban. Különböző, a második, különböző lehet egy ébredésnek, egy megújulásnak az intenzitása, az ereje. Lehet ez gyengéd, mint ahogy egy a gyenge zápor esik, vagy eső esik, ilyen gyengédebb, és úgymond kevésbé intenzív, egy személynek az életében, egy gyülekezet életében, egy ország életében, de lehet ez erőteljes, nagyon intenzív. És aztán különbözőek a formáik, vagy a fajtáik. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a Szent Lélek, a Szent Szellem különböző módon munkálkodik, és különböző lesz a megnyilvánulási formája. Tehát nem mindegyik ébredésnek ugyanazok a másodlagos formái, vagy megnyilvánulásai, vagy jellemzői. De vannak dolgok, amik hasonlóak. És hadd mondjak három dolgot. Hogy a Szent Lélek, a Szent Szellem általában a következőket végzi bennünk a megújító munkájában. Egy következőt végzi egy közösségben, egy gyülekezetben, egy városban, egy országban a megújító munkájában. Első, hogy meggyőz bennünket a bűnről. Meggyőz a bűnről. Ez János 16:8. Azt mondja Jézus, hogy amikor eljön a Szent Szellem, akkor meggyőz a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Tehát, hogy jön, és a Szent Lélek felnyitja, a Szent Szellem felnyitja a szemeket, hogy megjelenítve az igaz Istent és a valós állapotunkat. És ez átformál mindent, hogy rányílik a szemünk, rádöbbenünk. Itt a történet, amit elolvastam az Apostolok Cselekedetei 2-ben, hogy Péter prédikál. És hogy azt mondja, hogy figyeljetek, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek, Isten maga Úrrá és Krisztussá tette őt. És ennek az az eredménye a 37. versben, azt olvassuk, hogy amit hallottak, szíven találta őket. Tehát, hogy így azt mondja az eredeti görög, azt mondja, hogy szíven szúrta őket. Így hallották az igazságot, és így szíven szúrta őket. Nem arról volt szó, hogy Péter kitűnő ügyvéd volt, aki nagyon jól, baromi jól tudott érvelni, bár egyébként nagyon jó az érvelése a pünkösdi prédikációjában. Tehát tényleg jó, Isten megadta neki a megfelelő szavakat. De arról van szó, hogy miközben ő prédikál, a Szent Szellem végzi az intenzív meggyőző munkáját, hogy akik hallgatják, úgy érzik, hogy oda vannak szegezve a falhoz, hogy rádöbbennek, hogy te jó ég, mit csináltam én, te jó ég, mik voltak az én gondolataim, mi vezetett oda, amit tettem, és korábban a bűneiket így ekkorának, figyelj, mindenki vétkezik, mindenki bűnözik, végül is, hát egy ilyen világban élek, nem tehetek más, tudod, így voltak vele, és egyszer csak a Szent Lélek, ahogy jön, megértik, hogy te jó ég, mit csináltam. És ez ugyanígy van a mi életünkben is, hogy a Szent Lélek meggyőz a bűnről, és hogy mi hívők sokszor nem vagyunk eléggé szomorúak, és nem vagyunk eléggé örömteliek. Jézus azt mondta, boldogok azok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát pont erről az állapotról beszél. Boldogok azok, akik, azt mondja Jézus, boldogok a lelki szegények, a szellemben szegények, mert az övék a mennyekonek az országa. Tehát, hogy valahogy így meg kell tapasztalni azt a nagyfajta szomorúságot, hogy megtapasztaljuk azt a nagyfajta vigasztalást. És ugye ez a Szent Lélek, Szent Szellemnek a munkája, hogy meggyőz a bűnről, szíven találta, szíven szúrta, és azt a felkiáltottak. És azt mondták, hogy atyám, fiai, férfiak, mit cselekedjünk, mit csináljunk most? És a történetben és a Bibliában is fel vannak jegyezve ezek. Tehát, hogy ez a Szent Szellemnek a munkája. Jónás könyvében látjuk az egyik példát, hogy Jónás elmegy Ninivébe, és nem is az evangéliumot hirdeti, hanem az, hogy azt hirdeti ki, hogy 40 nap múlva elpusztul Ninive. És képzeljétek el, ahelyett, hogy fogták volna, mint egy sült bolondot, megverték volna, kútba dobták volna, bármit csináltak volna vele, komolyan vették. És elkezdtek zsákruhába öltözni, hamut szórni a fejükre, böjtölni, bűnbánatot tartani, mert valahogy valóságossá vált számukra az ő valóságos állapotuk. És a bűnös állapotuk. És megtértek. a Szent Szellem világossá teszi, és nem csak világossá, hanem valóságossá a szívünknek. Képzeljétek el az 1700-as, vagy 1800-as években volt, most hirtelen összekavarodtam, elnézést, az Egyesült Államokban az egyik több nagy ébredés volt, megújulás volt, de Jonathan Edwards nevéhez fűződik az egyik. És ő prédikációja alatt indult el az egyik ilyen megújulás. Az volt az ő üzenetének a címe, és ezt el lehet olvasni magyarul, utána nézhetsz az interneten, hogy bűnösök egy haragos Isten kezében. És képzeljétek el, hogy nem is abban az időben úgy mentek ezek a prédikációk, hogy meg voltak írva, és ő felolvasta ezt. Tehát ott állt, és így olvasta. Nem volt mimika, nem volt semmilyen szónoki jellemzője ennek, hanem csak így olvasta. És ahogy olvasta ezt, emberekre így rászakadt a bűnösségüknek a tudata. Emberekre így rászakadt az, hogy mennyire mekkora bajba vannak, és felkiáltottak Istenhez. Voltak, akik elkezdtek a templom oszlopaiba kapaszkodni, mert úgy érezték, hogy alá hullanak, a pokolba fognak mindjárt kikötni, és egy Isten félelem jött rájuk, egy bűntudatra jött rájuk, hogy te jó ég, mekkora bajban vagyok. Úgyhogy a Szent Szellem, ez az, amikor valóságossá teszi a szívünk számára az evangéliumot, ami azzal indul, hogy rámutat így a bűneinkre és a bűnös voltunkra. A második, amit a Szent Szellem tesz, nagyon intenzíven, vagy különböző intenzitással, hogy lehetővé teszi, hogy élvezzük, és biztosak legyünk az Atya kegyelmében és szeretetében. Tehát, hogy lehetővé teszi, hogy élvezzük, és biztosak legyünk az Atya kegyelmében és szeretetében. Látjátok, hogy itt a két ellenpólusról van szó, hogy valóságossá teszi, hogy önmagunkban mi a mi valós állapotunk, és meggyőz a bűnről, és ahogy meggyőz a bűnről, abban a pillanatban valóságossá teszi, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Hogy a Golgotai kereszten mi történt, amikor Isten annyira szeret, hogy ő a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt értem odaadta. És valóságossá válik számomra, a szívem számára Isten szeretete. Az Atyának kegyelme és szeretete. És a Szent Szellemnek ott van ez a bizonságtétele bennem, hogy Isten gyermeke vagyok. Ő szeret engem. A mindenható Isten az én oldalamon van. És egy ilyen kiváltság és egy bizonságtétel van. És az egyik legismertebb keresztény, angol száz keresztény himnusz, az a Amazing Grace, a csodálatos kegyelem. Biztos hallottátok, vagy ismeritek, amerikai filmekben is van, akár temetéskor éneklik, és most szívesen énekelném nektek, de nem fogom, megkímélek benneteket. Csodálatos kegyelem. Ezt a dalt, vagy ezt a himnuszt, ez John Newton írta. Ő egy rabszolgakereskedő volt. Nem vallástalanul, egészen vallástalanul nőtt fel, nem vonzódott őt Istenhez, fel van jegyezve, hogy egyébként kifejezetten ő beszélt a tengerésznek állt, és tényleg ő volt az, aki a legobszén módon beszélt, és csak egy tényleg ilyen, hogy mondanám, ilyen megvetekedett, nem is tudom, hogy ez egy jó szó, egy bűnös életet élt, és rabszolgakereskedő volt. Az volt a dolga, azt tette, hogy fogta és vitte Afrikából, Amerikába, az új világba az embereket, és haszont szerzett ezzel. És a hajója belekeveredett egy hatalmas viharba, amiben rögtön, ahol ő állt, egy pár másodpercek korábban ott állt egy másik matróz, és rögtön fogta a hullám, hogy átcsapott a fedélzeten, bevitte azt a matrózt a tengerbe, és órákon keresztül tartott, ugye kikötötték magukat az árbóchoz, hogy csak túléljék, és ekkor így a szívében felfakadt egy ilyen kiáltás Istenhez, hogy tényleg így Istenhez kiáltott, valahogy így jött ez neki. És ekkor indult el a változás, ekkor még nem tért meg azonnal, de elindult egy változás ő benne, ami így a megtéréséhez vezetett, aztán abba hagyta így a rabszolga kereskedemet, sőt az élettel vége fele kifejezetten küzdött a rabszolgaság intézménye ellen. És később ő írta ezt a himnuszt, hogy csodálatos kegyelem, hogy csodálatos kegyelem, milyen, ez nem a művészi fordítás, de hogy milyen édes a hangja, mely megmentett egy nyomorultat, mint én. Tehát, hogy jött a Szent Lélek, a Szent Szellem, és megmutatta neki az ő valós állapotát, ami korábban nem érdekelt őt, meg nem is gondolta, hogy nagy dolog, de Isten szentségének a fényébe meglátta. És aztán megmutatta neki, így az, hogy mi történt a Golgotai kereszten ő érte. És ez átformálta őt. És ez az, amit így a Szent Szellem cselekszik, hogy az ő feladata, hogy bizonyságot tegyen. Bizonyságot tegyen a bűnről, bizonyságot tegyen Isten végtelen szeretetéről. Bizonyságot tegyen, hogy önmagamban mennyire távol vagyok így a szent, igaz Istentől, és bizonyságot tegyen arról, hogy mit jelent most az, hogy Isten csodálatos gyermeke vagyok. Római levél úgy fogalmazza ezt meg a 8. fejezetben, hogy 15-16. Versben, hogy nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, hogy a Szent Szellem jön, és a mi emberi szellemünkkel együtt azt a bizonyságot teszi nekünk, hogy Isten gyermeke vagyok. És ez egy ilyen kép lehet az, hogy mit tudom, látsz egy apát a fiával sétálni az utcán, megfogják, egymás kezét fogják, és egyszer csak az apa felkapja a fiát, a kisfiát, és megölelgeti, megpuszilgatja. Aztán nyilván saját lábán kell menni tovább a fiúnak, úgyhogy leteszi, és akkor mennek tovább. Ez egy kép, hogy a fiú attól, hogy az apja felkapta, és megpuszilgatta, és megölelte, nem lett jobban a fia. Mikor letette, nem lett kevésbé a fia. Csak átélte az apjának a szeretetét. Átélte az apjának a törődését. És ugyanígy a Szent Lélek jön, és nem leszünk jobban az ő gyermekei, vagy nem vagyunk kevésbé a gyermekei, de az ő feladata, hogy a szívünkben bizonyságot tegyen, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, és hogy felnyissa a szívünknek a szemeit, hogy meglássuk, valóságosan érzékeljük Istennek a szeretetét. És figyeljetek, ez történhet ilyen, mert beszéltem az intenzitásról, így van? Ez történhet ilyen cseppekben, ilyen a picikét, ilyen milliméteresen, így van? Hogy van egy kis felfedezésem, van egy kis örömöm ebben, van egy akár egy pillanatnyi, amit aztán magammal tudok vinni, hogy ez ott mocorog bennem. Vagy lehet nagyon intenzíven, amikor úgy érzem, hogy wow, ez minden mást elhomályosít. Így emlékszem a saját életemben, amikor legelőször imádkoztam mondjuk 30 percet. Nem mértem, de hogy emlékszem rá, hogy az ágyam mellett letérdeltem, hogy imádkozzak, és csak jött Isten az ő szeretetével. És wow, és csak imádkoztam, és vele voltam, és imádkoztam, és jött Isten az ő szeretetével. Wow! Aztán képzeljétek el, mit csináltam utána a következő napokban, hetekben. Hova is kell pontosan térdelni, hogy újból átélhessem ugyanazt? De hogy mert milyenek vagyunk emberek, nem? Tehát mi meg akarjuk szabni, hogy ez hogy történik. De nem. A Szent Lélek jön, és bizonyságot tesz. És ez formál. Egy-egy ébredés, nagyobb ébredésnél hagy olvassak így. Velszben volt 3 nagy ébredés. És egy ilyen bizonyságtétel, 1904, Evan Roberts. Azt mondja, tavaly tavasszal, egy péntek estén, miközben ágyam mellett imádkoztam, mintha egy tágas térre vitettem volna fel. Istennel voltam közösségben. Ezt megelőzően távolinak éreztem őt. Ezután felébredtem, nem sokkal egy óra után. Felvitettem az Istennel való közösségbe, amely mintegy 4 órán át tartott. Hogy mi volt ez, meg nem mondhatom. Csak azt tudom, hogy Istentől való volt. Aztán Howell Harris, 1735, ez egy korábbi ébredés, megújulás. 1735. június 18-án magányosan imádságomban hirtelen úgy éreztem, megolvad a szívem a bensőmben, mint a viasz a tűzben, úgy megolvasztja a megváltó Isten iránti szeretet. Nem csak szeretetet és békességet éreztem, hanem erős vágyat is arra, hogy eltűnjek és Krisztussal legyek. A lelkem legmélyéről jött a kiáltás, amely addig teljességgel ismeretlen volt számomra. Abba, atyám, nem tehettem mást. Atyámnak kellett szólítanom Istent, mert megértettem, hogy gyermeke vagyok és szeret. A szívem megtelve és megelégedve azt kiáltotta, elég, elég megelégítettél. Adj erőt és követlek tűzön vizen át. Szívembe áradt az Isten szeretete, a nekem adatott Szent Lélek által. Úgyhogy a Szent Szellem intenzívebb munkája, ahol a bűn felől meggyőz bennünket, ahol lehetővé teszi, hogy élvezzük, és biztosak legyünk az Atya kegyelmében és szeretetében. És harmadik, hogy a Szent Szellem munkája, ahol bejárás biztosít Isten jelenlétébe. Tehát ez a ilyen harmadik, és hogy megadja azt a tudatosságát, azt a valóságos érzékelését a szívünkbe, hogy nekünk bejárásunk van az Isten jelenlétébe. Hogy bejárásunk. 2 Korintus 3 úgy fogalmazza ezt, 17-18, hogy az Úr, ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És hogy mi pedig az Úrnak a dicsőségét mindnyájon fedetlen arccal szemléljük, és elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úr szelleme által. Tehát, hogy az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléljük. Ezért van az, hogy megújulásokkor figyelj. Ébredéskor, megújuláskor, legyen az szellemi, vagy legyen ez az egyéni, személyes. Tudod, lehet, hogy valaki ott van az ő életében, ott van egy gyülekezetben, de van egy megújulás az életében. Azt mondja, hogy hát én ezt már 5000-szer hallottam. Most ez annyira valóságos számomra. Ez annyira élő számomra. Lehet ez közösségi, hogy azt mondjuk, hogy fú, ezt mi hallottuk és hittük, de ez most annyira éljük, ez annyira valós. Isten eljött. Lehet ez nagyobb is. De hogy megújulásakkor általában az imádság valóságossá válik. Mert az, hogy fú, mi kérhetünk, mi imádhatunk, mi könyöröghetünk, mi Isten jelenlétében élhetünk, és az Isten imádata valóságossá válik, az Istenben való gyönyörködés valóságossá válik, mert a Szent Szellem végzi ezt a munkát a szívünkben. És két dolog történik ilyenkor, és hagy is fejezem be ezzel, és utána egy pár percet megint imádkozunk, és ezzel fejezzük be, hogy két dolog történik egy megújulásnál, egy ébredésnél. Az első, ahogy a Szent Szellemnek az intenzívebb, a hétköznapi munkája intenzívebbé válik, alvó keresztények felébrednek. Tehát mi keresztények, akik így aludtunk, bele voltunk olvadva így a hétköznapi életünkbe, minden fontosabb volt Jézusnál, minden fontosabb volt annál, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, vagy sok minden. Így belealudtunk, ilyen alvajárók lettünk. Így felébredünk. Van egy bűnbánatunk, ahol Isten szelleme jön és meggyőz bennünket. Lehet, hogy korábban azt mondtuk, hogy hát igen, nagyon elfoglalt vagyok. Igen, nagyon ez is ez a problémám, és nagyon nagyon elfoglal ők, és most rájövünk, hogy nem, ez nem ez, hanem bálványokat emeltem, bálványokat szolgáltam. Jézus Krisztus szépsége mellett én más úgymond házastársakat választottam magamnak, akiknek szolgáltam, és jön egy ilyen fájdalom, jön egy ilyen szomorúság a szívünkbe. Ismétek ezt a dalt például, amit Matt Redman írt, ahogy vezette a gyülekezetét imádatban, és aztán azt látta, hogy ez az egész csak mozdulatsorokról, sóról szól, akármiről szól, és aztán írta ezt a dalt, hogy zene nem szól már. Minden távol jár. Hogy van tovább? Jöhetek hozzád. Hogy van? Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, ami neked érték. Adj többet, mint egyszerű dal, ami halkan elhal. Hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen át, a szívemben kincset találsz. Adj nekem, Uram, egy imádó szívet, ami csak rólad szól. Tehát, hogy és bocsáss meg, Uram, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól. Így van, rádöbbent, hogy fú, mi mássá, ez rólad szól, de ez aztán rólam kezdett szólni, ez teljesen rólam kezdett szólni, és a Szent Szem meg látja, hogy fú, Uram, ez rólad szól, ez tegnap előtt nekem teljesen rendben volt, mert azt gondoltam, hogy én rendben vagyok, de most rájövök, hogy nem, ez az egész én rólam szól, és ez egy mély szomorúsággal tölti el, és ahogy ott van ez a mély szomorúság, ezzel együtt párhuzamosan jön az a felfedezése, hogy a Golgotai kereszten Isten ezért küldte el az ő fiát, és most én Istennek a gyermeke vagyok. Tehát van egy bűnbánat, és van a kegyelemben való megerősödés, és alvó keresztények felébrednek, a hétköznapi keresztények, és van egy Isten jelenlétének egy nagyra értékelése az életünkben, Isten imádatának a nagyra értékelése. Az összejövetelénken, az Isten jelenlétének egy erőssége, mert hogy és az, hogy Istennel találkozunk, tehát hogy az egyik, hogy alvó keresztények felébrednek. A másik, ami történik egy megújuláskor, hogy nem hívők hitre jutnak. Nem hívők hitre jutnak. Ezzel együtt van. Tehát amikor alvó keresztények felébrednek, akkor, a gyülekezet megszépül. A gyülekezet vonzóvá válik. Egy nagyon erőteljes, mert Istennek a jelenléte érzékelhető. És ahogy vonzóvá válik, olyanok, akik jönnek és látogatnak, érzékelik Istennek a jelenlétét, Istennek a közelségét. Az alvó keresztények, ahogy felébrednek, bátorságuk lesz, hogy bizonyságot tegyenek a hitükről, a családjukban, a munkahelyen, ahol járnak, kelnek, és ezáltal jönnek újak, akik megtérnek, és ők meg invitálják a barátaikat, az ismerőseiket, mert beszélnek a hitükről, és van egy megújulás, és vannak megtérések. Ezt olvassuk itt az apostolok cselekedeteiben. Az utolsó vers, amit felolvastam, az úgy szól, 47, hogy az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát, hogy egy ilyen lavinaként történik, mert Istennek a szelleme megújítja azt a közösséget, széppé teszi, erőteljes Isten jelenléte által. És ez az, amit így a Szent Szellem tesz. Úgyhogy hagyj fejezem be azzal, hogy az egyik, amit így látunk a Szentírásban, hogy a Szent Szellemnek van egy szuverenitás, hogy Isten szuverén. Tehát, és most már az idő hiány nem akarom így kifejteni, csak azt akarom ezzel mondani, hogy Isten ad, Isten szelleme, hogy munkálkodik, hogy Isten szelleme, minek a munkája intenzívebbé válik, ez egy szuverén munkája Istennek. A másik, amit viszont olvasunk a Szentírásban, hogy minden megújulásnál és az ébredésnél látjuk azt, látunk egy közöst benne, hogy Istenhez kiáltott Isten népe. Hogy Istenhez kiáltott. Tehát, hogy mi nem tudjuk ezt szabályozni, de Istenhez kiáltatunk, akár csak így a saját életünkben. Jársz-kelsz az életedbe, mész egyik feladatodról a másikra, napközben kérheted Istentől. Isten, újíts meg a szívem, hagyd lássalak téged. Efézus 1, nyisd meg a szemem, hagyd lássalak, nyisd meg a szívem, hagyd lássalak téged. Gyülekezetként kiállhatunk, hogy Isten, hogy hagyd legyen valóságosabbá, hagyd legyen valóságosabbá számunkra az életünkben, a közösségben Jézus Krisztus, az ő szeretete, a bűnbánat, a valós állapotunk felfedezése, az Isten, a valóságos Istennek a megjelenése. És kiállhatunk Istenhez, és ahogy kiálltunk, Isten szeret válaszolni az ő népének a kiáltására. Úgyhogy megújulás, ébredés. Tegyük ezt most, jó? Arra invitálok benneteket, hogy lehet, hogy ahogy így itt vagyunk, egy pár percet, ahogy lehet, hogy először elköszönök azoktól, akik online velünk voltak, vagy online nézik, hogy most egy pár percet így imádságban fogunk tölteni. Úgyhogy köszönjük, hogy csatlakoztatok, és Isten áldjon benneteket.